Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Film.
Feszült drámának ígérkezik François Ozon új filmje. Június 26-ától láthatja a magyar közönség a francia kultrendező legújabb Ha megérkezik az ősz című alkotását. A film főhőse egy nagymama, aki véletlenül megmérgezi a lányát és az unokáját. Michel békés nyugdíjas éveit éli egy burgundiai faluban, amikor a lánya elviszi hozzá a fiát, hogy az unoka az iskolai vakációt a nagymamájával töltse. Michel tévedésből mérgező gombát szolgál fel ebédre. A lánya gyorsan felépül, de megtiltja az anyjának, hogy lássa az unokáját. Michel magányosnak és bűnösnek érzi magát, hamarosan pedig depresszióba esik. Egy nap azonban egy közeli barátnőjének, a fiát kiengedik a börtönből. A Ha megérkezik az ősz című film a San Sebastiani Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában megnyerte a legjobb forgatókönyv díját. A film főszereplője Helen Vincent a legjobb színésznő kategóriában César díjjelölést kapott.
Koncert.
A Góbé és a Söndörgő együttes, valamint Boban Markovics és zenekara is fellép. Augusztus 23-án a Budapest Parkban, az Örömzenélés ünnepén. Boban Markovics és zenekara évtizedek óta stabilan hozza a fergeteges parti hangulatot, és évről évre megújítja a Balkán elfelejtett zenei kincseit, írják a Park közleményében. Emlékeztettek, hogy Boban Markovics olyan kultikus Kusturica filmekben működött közre, mint az Underground vagy az Arizonai Álmodozók és a Cigányok ideje. Az idén 30 éves jubileumát ünneplő Szentendréről indult Söndörgő együttes, délszláv tambura muzsikája elképesztő virtuózitással megkomponált zenei folyam. A zenekar elsődleges hangszere a szerb és a magyar népzenében egyaránt népszerű tambura, de a Söndörgő hangzásképnek legalább ilyen fontos elemét képezik, különböző fúvósok és a harmonika is. Az estét a népdalokat modern és komoly zenei hatásokkal ötvöző, nép és könnyű zenei stílusok között kalandozó Góbé zenekar nyitja.
Esemény.
Dalok határok nélkül jön az Óbudai Világzenei Hét. A Kobuci Kert szervezésében immáron 7. éve megvalósuló Óbudai Világzenei Hét ismét különleges kapcsolódási lehetőségeket kínál a világzenei szintér és a köré szerveződő kortárs magyar közösség számára. Június 23-a és 29-e között igazi zenei csemegék kerülnek színpadra, különböző stílusok, zenei gyökerek és előadásmódok, ahogy a műfaj legjobbjai ma megszólaltatják őket. Az esemény sorozat ingyenes kertmozival indul június 23-án Szomjas György és Halmos Béla egyik közös alkotását, a Szívben még megvan című dokumentumfilmjét vetítik. Június 25-én a Kobuci Kertben ünnepli fennállás a 30. születésnapját a Kerekesbend. A zenekar kezdetektől kísérletező ötös fogata távoli stílusok energiái gyúrja egybe. Magyar népzenei alapokra pszichedelikus szólamokat furuljáznak. Idén 16 éve, hogy elindult a Kobuci Táncház sorozata, ahol két hetente adják egymásnak a kilincset a Kárpát-medence legjobb bandái. A több mint másfél évtized alatt sok ezren táncolhattak moldvai és vonós zenére a szabad ég alatt. Ennek a sorozatnak egyik kitüntetett alkalma lesz a Franfara Komplexa, valamint Pál István szalonna és bandája fellépése június 26-án. Másnap a Besodrom lép majd színpadra. A magyar népzenét a balkáni stílusokkal vegyítő zenekar már több mint 25 éve szórakoztatja világszínvonalon a hazai közönséget. Június 28-án jön a Trio Mandili, azaz három fiatal és bájos grúzhölgy, egy eldugott kis kaukázusi faluból. Június 29-én húros kvártettjével érkezik a világzenei hét záró koncertjére a 70. születésnapját ünneplő Dress Mihály.
Koncert.
Június 19-én csütörtökön este 7 órakor kezdődik a Momkult szabadtéri színpadán az MVM Classic and Club Filmslágerek a Lahar Jazz Band koncertje. Az előadás túlmutat a hagyományos filmzenei koncerteken, ahogy a közönség már megszokhatta, az elhangzó műveken túl, a különféle zenei világokból érkező kiváló előadók találkozása tovább fokozza a zenei élményt. A Lahar Jazz Band mindig emlékezetes koncertjét Wolf Kati és Péli Barna közreműködése teszi egyedülállóvá és megismételhetetlenné. Az MVM Classic & Club június 19-i koncertje ritka lehetőség, hogy átélhessünk egy feledhetetlen estét a sokszorosan díjnyertes nemzetközi hírű előadóknak köszönhetően.
Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
Bejelentette új évadját a Nemzeti Táncszínház, amit már a nyáron elkezdenek a Táncparkkal. A részletekről a Nemzeti Táncszínház igazgatójával Ertől Péterrel beszélgettem. Napokon belül indul a Nemzeti Táncszínház következő új évada, hiszen a nyáron már a Táncpark keretében ez elkezdődik. Itt számos alkalommal, előadással várják az érdeklődőket. Kezdjük is ezzel, hogy mi lesz pontosan az első alkalom, amivel már a következő évadot indítják, ez milyen jellegű előadás lesz, és a Táncpark keretében még milyen további eseményekre lehet számítani.
A Nemzeti Táncszínház amióta fennáll 25 éve mindig megrendezte a nyári szabadtéri előadás sorozatát, és ez Táncpark néven a millenáris zöld tüvén úgy jelenik meg, hogy kiköltözünk az épületből, és a Táncszínház épülete mellett fölállítjuk a szabadtéri színpadunkat nézőterünkkel, és ide július 11-től 20-áig 10 előadáson keresztül várjuk a tánc szerelmeseit, ahol az a különlegesség, hogy a csillagos ég adja a körülöttünk levő hátteret, és hogyha esik az eső, vagy hideg van, akkor be tudunk költözni, vagy ha nagyon-nagyon meleg van, akkor be tudunk költözni a színház épületbe, tehát minden este 8-9-kor elkezdődik az előadás, és a különlegessége még a sorozatnak, hogy minden előadást követően egy pár percre felhívjuk a táncolni vágyókat a színpadra, és az est fellépőivel kipróbálhatják azokat a mozdulatokat, amit az arabban láthattak. Néptánc előadásaink vannak, velünk lesz a Magyar Állami Népegyüttes, a Magyar Nemzeti Táncszínház, a Duna Művész Együttes és a Fitos Dezső Társulat, de kortárs produkciók mellett lesz flamenco és argentin tangó, és még egy premierünk is lesz, Party Time címmel a PR Revolution bemutatója. Szóval a Táncpark, ez a nyári sorozat július 11-től 20-áig minden este várja a Millenárisba, a Millenáris Parkba a Nemzeti Táncszínház látogatói.
Ezt követően pedig szeptemberben már a Keszthelyi Táncpanoráma veszi kezdetét. Ez ugye egy szeptemberi hosszú hétvégén van, szeptember 11 és 14 között. Itt a Balaton partján van az egész rendezvény. Sorozat ez hogyan néz ki, hogyan kell elképzelni, hogyan áll össze ez a program?
A Keszthelyi Táncpanorámát is most már több mint 20 éve rendezzük meg, a Keszthelyi Önkormányzattal és a Balaton Színházzal együttműködve. Az a fontos nekünk, hogy a Budapesten megjelenő, a Budapesten játszott előadásokat elvigyük minél több helyszínre Magyarország szerte, és ez a Keszthelyi együttműködés tényleg 4 napon keresztül 5 előadást valósít meg. Csütörtökön a gyerekeket várjuk, ők hoznak egy Jancsi és Juliskát, tehát a Bozsik Ivett társulat előadását nézhetjük meg, közel 900 gyerek nézheti meg az előadást. Aztán a Fitos Dezső társulattal a Transylvanian Express című előbemutatóval egy néptánc előadásra várjuk. A GG Tánceger hozza a Café Brazil sorozatát, és a zárás, sorozat zárásaként a Szegedi Kortárs Balett jelenetek a házasságról című előadását láthatjuk. És egy ajándékot is biztosítunk szombaton este, az előadást követően a Keszthelyi főtéren, pedig Megyeri Léne és Bősze Ádám várja egy ingyenes produkcióval a kedves érdeklődőket, ahol a zenéről és a táncról egymásnak adva a szót beszélgetnek, és mutattak be a divatról nagyon érdekes dolgokat. Szóval ez a Keszthelyi Táncpanoráma a Balatonparton, a Keszthelyi Balaton Színházban szeptember 11-től 14-ig.
És még mindig nem járunk a felénél sem mondhatni az évadnak, ezen kívül számos premierrel is készül a Táncszínház. Már említett is néhányat, milyen továbbiakra lehet az őszi időszak beköszöntével még számítani, amit már most esetleg ismerhet a közönség, most hallhat róla már.
Aki aki esetleg nem pontosan ismeri a Nemzeti Táncszínház működését, mi egy befogadó színház vagyunk, és a magyar táncszakma közel 50 társulatának tudunk és biztosítunk előadás lehetőséget. Tehát ez az 50 társulat, amelyben néptánc, kortárs balett, balett, nemzetközi néptánc, esetleg sótánc is megjelenik, külön felnőtteknek, külön gyermek és ifjúsági korosztálynak, tehát egy nagyon színes előadó és egy nagyon színes előadás repertoárból áll össze, az a közel 400 programból álló előadás sorozat, amit most a 25-26-os színházi évadra is beprogramozunk. Most volt tegnap a Tükörben 2 bemutatója, ez egy színházi nevelési, színházi ifjúsági program, ezt fogjuk tovább játszani, illetve a Party Time-ot is, amit a említett táncparkban a PR Evolution Dance Company mutat be, de az Argentin Tangó Táncszínháztól egy életutak premiért várunk majd, Feledi János készít egy cseresznyiskert feldolgozást, és Blaszkó Bori, aki egy csodálatos táncművész, és most már koreográfusként dolgozik, Mese Márta Pillangós Madárka címmel gyerekeknek készít előadást. A Dunaművész Együttes, az egyik remek néptánc együttesen Pátrium című darabot készít az Értől az óceánig alcímmel, és a Székesfehérvári Balett is jön hozzánk egy testbeszéd című dologgal. De ami különleges, hogy egy bérletet hirdettünk, és azt gondoltuk, hogy idén most egy olyan bérletet készítünk, amely azokat az embereket, azokat a közönség rétegeket szólítja meg, akik vagy nem járnak táncra, vagy egyáltalán nem is voltak még táncadáson a Nemzeti Táncszínházban, és Mester 3-as címmel, Mester 3-as bérletet hirdetünk, amelyben 3 előadást terveztünk be, olyan előadásokat, akik már nagyon régóta nagyszerűen működnek. A Mester 3-as elnevezést a fociból kölcsönöztük, ugye ahol egy csatár egy meccsen 3 gólt, hogyha szerez, az a Mester 3-as, de azt mondjuk, hogy ha egy közönség eljön, egy kedves néző, és megnézi ezt a 3 előadást, ami a Magyar Nemzeti Táncszínház Kalotaszege, a Szegedi Kórházban Carmina Burana-ja, ami most éppen Dél-Koreában a Busani Fesztiválon vendégszerepel, és egy flamenco előadást a Caminos, hogyha ezt a 3 előadást megnézi, azzal nem nőhet mellé, mint a fociban, azzal biztos gól szerez, biztos sikere van, és reméljük, hogy ezáltal megszereti a táncot, és talán rendszeres látogatója lesz a Nemzeti Táncszínháznak. Ez a Mester 3-as bérletünk, de természetesen mindig most is gondolunk a gyerekekre, egy hétvégi matiné bérletet hirdettünk meg, amelyben a Bozsik Ivett féle Jancsi és Juliskát, az Inverse Dance társulat remek Rumini darabját, a Magyar Nemzeti Táncszínház Csipke Rózsikáját, és Pécsről a Pécsi Balett budapesti bemutatóként elhozza a Ludas Matyi gyerek darabját. Tehát erre is hívjuk, várjuk a családokat, szombat és vasárnapi napokon lesznek. Ezeken az előadások körül vannak táncházak is, ringató foglalkozások, de ha csak eljönnek egy szép délelőtti előadásra ide a Millenáris Parkba, ahol 2 játszótér is található, akkor biztos egy nagyon szép, tartalmas napot tudnak megszervezni a családok a gyermekeik számára, amelyben tánc is van, játék is van, szórakozás. Tehát ezt kívánja, ezt kínálja a Nemzeti Táncszínház itt a Millenárison.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4 könnyed túratip, ha babával a hátadon indulnál útnak. A Balaton felvidéki nemzeti park egy csodás területén, Kis Balaton szívében találjuk a Kányavári szigetet. Itt található egy különleges túraútvonal, a Búbosvöcsök tanösvény, amelyet babával és kényelmesen bejárhatunk. A szigetet legkönnyebben Zalavár és Balaton-Magyaród felől közelíthetjük meg, majd közvetlenül a tó mellett tehetjük le az autónkat. Az útvonalat 1-1,5 óra alatt ráérősen bejárhatjuk, belekalkulálva a rövid megállókat a tanösvény 15 ismeretterjesztő állomásán. A pécsi Misina tetőn magasodik hazánk legmagasabb épülete, a TV-torony, ezért is, de a térség varázslatos túra útvonalaiért is érdemes ide látogatni. Tegyük le az autót a Misina tetőpontnál, innen induljunk a közepes hosszúságú körtúránkra. A sárga sáv túrajelzést nyugati irányba indulva elvezet a Rotary tanösvényre, amely gyakorlatilag megkerüli a kis tubest és a tubest, megkímélve a túrázót a komolyabb szintemelkedéstől. Az ösvényen szinte percről percre változik a növényzet, a kihelyezett táblákon pedig a fák önmagukról mesélnek. Visszatérve a Misina tetőre, érdemes felmenni a tévétorony kilátójába, ahonnan páratlan körpanoráma nyílik. A Misina tetőpont családi és mozgástér játszóterein pedig jól esik levezetni. A Dunaipoly Nemzeti Park peremén áll a korábban katonai lőtérként funkcionáló terület része, a Strázsahegy. A hegy tetején magasodik a világító toronyra emlékeztető kis strázsahegyi kilátó, amely nem csak kiváló fotótéma, hanem remek úti cél és egy könnyed sétaútnak. Ha a Kökörcsinháztól a Dunaipoly Nemzeti Park bemutató épületének parkolójából indulunk útnak, akkor egy kellemes sétát tehetünk a toronyhoz fel, majd vissza. A gyilkos tó mellett elhaladva, nyugalom neve ellenére igazán jámbor a tavacska, kövessük a strázsahegyi tanösvény jelzéseit. Miután kigyönyörködtük magunkat a kilátóból nyíló panorámában, a hegy északi oldalán ereszkedjünk vissza, amerre a felhagyott kőbányára nyíló kilátópontot is útba ejthetjük. Az Ipoly-Tarnóci ősmaradványok természetvédelmi terület mindegy 17 millió éves, történelem előtti múltba repít vissza. A látogatóközpontban egy 800 méteres körút vár, ahol ősi cápafogakat, kövesedett fákat és ősállati lábnyomokat csodálhatunk meg, miközben minden egyes lépéssel 15 ezer évet utazunk a múltban. A Magyar Jurassic Parkban izgalmas lombkorona sétányt is találunk, ahol madártávlatból szemlélhetjük az ősparkot.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Az évszázad bankrablását 1972. márciusában hajtották végre New Yorkban. Alig fél óra kellett hozzá, hogy a két férfi átpakolja a pénzt egy málhazsákba, majd kisétáljon az épületből. Sofőrjük egy pillanatra lehúzódott, a rablók beszálltak, és elindultak a több mint 3,5 millió dolláros zsákmánnyal. Az egyik bankrablót még aznap elkapták a rendőrök, 21 évre börtönbe került. A sofőr másnap önként jelentkezett, 8 évet ült, a harmadik férfi pedig eltűnt, ahogy a pénz is. Amerikába és a francia borvidékre is elviszi az olvasóit Bánovics Attila krimie, az Espany bankrabló, ám a történet Magyarországról indul. A szerzővel készült egyik interjúban azt olvastam, fontos volt számára, hogy a főszereplője, aki ugye itt egy bűnöző, mindenképpen okos legyen. Vajon miért, és miért viszi vissza karaktereit a távoli múltba, a 60-as évek Magyarországára?
Azért, mert engem érdekel, én szeretem az ilyen a múlt sötét titkait feltáró nyomozós sztorikat. Szerettem volna olyan könyvet írni, amit én is szeretnék olvasni. Engem az érdekel, hogy valami történik a múltban, nem tudjuk, hogy az pontosan micsoda, és akkor megpróbáljuk kideríteni, kinyomozni, feltárni ezeket az esetleges összefüggéseket. Ilyen módon be lehet mutatni valakit gyakorlatilag a fiatal korától kezdve, meg azt a kérdést is felveti legalábbis bennem, hogy valaki, aki egyébként nem néz ki bűnözőnek, vagy nem olyan életet él, nem úgy indul az életben, hogy az lesz, aztán mégiscsak az lesz. Ez egyfajta kettősség, hogy akkor ő most egy rossz ember, vagy jó ember, ez végig kíséri az ő történetét ebben a könyvben, hogy ő tulajdonképpen kicsoda. Hogyan nézzünk ő rá?
Fontos, hogy bemutasd ezt a fiút, aki elindul, vagy őket ketten, akik elindulnak az ország határon át.
Ugye, mivel bankrablóról van szó, természetesen van egy bankrablás ebben a történetben, amely 1972-ben történik, és ez a két szereplő, vagy hát az egyikük a főszereplő, ő az Espany bankrabló, ők az 1960-as években indulnak el Magyarországról, úgy döntenek, hogy nem akarnak a szocializmusban élni, és nekiindulnak a Vasfüggönynek nyugat felé, és hát ezek értelmiségi emberek, tehát egyetemet végzett emberek. Picikét rímel egyébként szerintem a mai korra, ma is nagyon sokan neki indulnak, persze ma már nincsen vasfüggvény, szóval ma már ez nagyon könnyű.
Te is Ausztriában dolgozol.
Mert én magam is ebbe a kategóriába tartozom pontosan, hogy akkoriban ez egy kicsikét más volt. És ez a része egyébként a történetnek szerintem egy elég izgalmas rész, amikor ők neki indulnak ennek a vasfüggönynek. Nagyon sokat kutattam utána, meg szerencsém volt, hogy annak idején újságíróként jártam is ezen a területen, ami nem sokat változott. Tehát maga a műszaki zár, az már természetesen nincs meg, de a természet része, tehát az erdő az olyan most is, mint amilyen akkor volt, vagy lehetett. Szóval ők egy jobb élet reményében elindulnak nyugatnak. Aztán, ahogy az lenni szokott, egy csomó véletlen esetlegesség történik az életükben, amelyre ők reagálnak, és végül ott kötnek ki, hogy bankrabló lesz belőlük, alig 6 évvel azután, hogy kikerülnek nyugatra. És amivel kezdtük a beszélgetést, tehát hogy ezek okos emberek, tehát hogy itt egy okos bűnözőről van szó, ez engem egyébként azért érdekelt, mert újságíróként nagyon sok bűnüggyel foglalkoztam, és az alapvető tapasztalatom az az volt, hogy a bűnözők túlnyomó többsége az nem okos. És ez engem érdekelt, hogy hogy csinálná valaki, aki tényleg okos, aki képes több lépésre előre is gondolkodni, és hogy aztán hogyan működik az a való életben, úgy idézőjelben a való életben, persze hát nyilván ez egy elképzelt történet, hogy mi van akkor, amikor történik egy csomó olyan minden, amire ennek ellenére nem számít. Hát olyas valaki, aki több lépésre is képes előre gondolkodni, és mégsem az történik, amit ő kitalált magának, hanem valami teljesen más.
Mondod, hogy 6 évvel a határátlépés vagy a szökésük után rabolnak bankot, de hát volt egy fölívelő korszakok. Szóval ők sikeres vállalkozók lettek, ezt még szerintem elmondhatjuk, és mentségükre legyen, fölépítettek valamit külföldön, a viszonyokat nem ismerve, csak ugye volt egy kis adó probléma. Tehát, hogy ha okosak, akkor tulajdonképpen jól menedzselhették volna az életüket.
Így van, de ez ilyen szempontból egy tipikus magyar történet.
Igen.
Valakinek megvan az esze, a képessége ahhoz, hogy sikeres ember legyen, akár egy másik országban is, és aztán előjön ez a csináljuk meg okosba, idézőjelben mondom, vagy oldjuk meg okosba történet, és ők is ebbe esnek bele, ezekbe a kulturális különbségekbe. Tehát egy kicsit ilyen magyaros mentalitással állnak neki az élethez, amely egy darabig ideiglenesen sikerre viszi őket, de aztán elbuknak ebben, és valóban először, amikor megérkeznek ők végül is Amerikába, akkor ők sikeres vállalkozók lesznek egy darabig, de nem a játékszabályok szerint játszanak.
Az jutott eszembe, hogy lényegében ez egy menekülés sztoria.
Igen, az ő sztoria, tehát az Espany bankrablónak a sztoria, az kicsit ilyen road movie. Valóban ez tökéletesen megfogtad benne az egy szóban, hogy menekülés, amely aztán, hogy is mondjam, tükröződik is abban, amikor megpróbálják a nyomozók kinyomozni utólag, hogy mi történt ővel az életében. És ez is egy jó lehetőséget nyújt arra, hogy az ő karakterét lássa az ember, tehát hogy ő egy pozitív hős, akit a rossz emberek üldöznek, és ő próbál elmenekülni, vagy egy negatív hős, aki folyamatosan átver mindenkit, és ezért muszáj neki menekülni. Tehát ezt a fajta karakterbeli feszültséget is megteremti, meg hát érdekessé teszi, olvasmányossá teszi a történetet, mert az mindig érdekes, hogyha valaki fut valami elől, és menti az életét, menti a mindenét. Ezt a történetet a könyv szerint ő maga meséli el, tehát az is egy kérdés, ami végig ott lebeg, hogy ő most őszintén mesél erről a történetről, vagy még mindig ebben az átverésben van benne.
Miért nő a nyomozód? Az ember azt gondolná, hogy ez egy ilyen férfias sztori.
Nagyon rátapintottál a lényegére, mert a legelső változatában a könyvnek ez a nő, ez még férfi volt. Tehát végigértem az egészet, és aztán így végig gondoltam, hogy túl sok a férfi ebben a történetben. Muszáj, hogy legyen benne. De ez nem ilyen szexista dolog, tehát nem ezért, mert egyszerűen szebb akkor, hogyha van benne nő. Arról nem beszélve, hogy ő a másik főszereplője, az Espany bankrabló az egyik főszereplője történetnek, a nyomozó, aki megpróbálja kideríteni a vele kapcsolatos igazságot, ő a női főszereplő, és ez megint rengeteg lehetőséget ad. Nekik van egy nagyon dinamikus kapcsolatuk, úgyhogy ez is egy csomó sztorit hoz aztán magával. Nagyon sokszor egyébként a karakterek hozzák a sztorit, tehát hogyha elképzelsz magadnak egy embert, annak bizonyos jellemvonásait, akkor elképzeled, hogy ő bizonyos szituációkban hogyan viselkedne, és ebből már jön a történet is.
Azt mondtad, hogy van egy nagyon dinamikus kapcsolatuk ennek a nyomozónőnek, van egy kapcsolata a bankrablóval, és van a francia majdani könyvszerzővel is.
Igen, az egyik ugye egy nyomozásos kapcsolat, tehát nyomoz utána, de azért úgy nyomoz utána, hogy ők, ez a könyvből kiderül, ezzel nem árulok el titkot, hogy ők egyébként a magánéletből is ismerték egymást. A másik kapcsolat az pedig már ugye évtizedekkel később történik, amikor egy munkakapcsolatban van úgymond a könyv képzeletbeli írójával, és közöttük is van egy ilyen erőteljes kapcsolat. Tehát itt az alaptörténet az az, hogy a napjainkban van egy párizsi újságíró, aki felfedezi ezt a sztorit, hogy volt itt egyszer egy ilyen, hogy Espany bankrabló, Dél-Franciaországban élt itt valaki, és ő megpróbálja kideríteni, hogy pontosan mi történt, és ő írja ezt az egész történetet. Mindig ott lebeg a könyvben, hogy az, amit ott hallunk, látunk, olvasunk, az tényleg úgy történt-e meg, ahogy ezt a szereplők elmondják. Miközben egyébként mindenről van a könyv története szerint feljegyzés, hangfelvétel, gyakorlatilag szinte minden, amit az ember akar ahhoz, hogy kiderítse az igazságot, aközben mégis felmerül állandóan a kérdés, hogy akkor az tényleg úgy van-e.
100 kiló lopott pénz, 20 év és egy kisvárosi detektív. Bánovics Attilával beszélgettem az Espani bankrabló című krimiéről. A könyv az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.